Én is szeretnék mindenkit szívélyesen üdvözölni az Úr drága nevében. És szívből kívánom, hogy mindenki érezze jól magát. Mindenki érezze otthon magát, mindenki áldásban részesüljön a mi Istenünk kegyelmének gazdagságából. Hálásak vagyunk Istennek, hogy még fennáll az időtartam. Képzeljétek csak el, ha az Úr már eljött volna, a szétszóródást Isten népe között, mindenki egy más irányba halad. Kit vihetett volna haza az Úr, ha eljött volna? Igen, kit? Kicsoda lett volna az? Nem. Mi hisszük, hogy amikor eljön, egy menyasszonyra fog rátalálni, amely a vőlegénnyel egy menetes lépés ütemben van. Az íge egyetértésében, az isteni harmóniában egy szív és egy lélek lesz. Egy más lehetőség nincs. Nincs más lehetőség. Hányan hisznek abban, hogy az Úr velünk együtt elérni ezt a célját. Amen, amen. De határozottan, hogy el fogja érni ezt az ő célját, mert így adta ígéretben. Sok jóról lehetne beszámolni, amint tudjátok, az emberek általában egy kicsit kicsinyhitőek, időnként egy kicsit pessimisták, sőt, mi is azok vagyunk. Gyakran azt hangsúlyozzuk, ami nem szolgál a mi felépítésünkre éppen, de hadd álljunk meg a hitben, hadd járjunk a hitben, menjünk előre, és tényleg tartsuk meg a hitet. Aki hisz, az már is üdvözült és megigazítatott. Amikor egy pillanat múlva belemegyünk a témánkba, minden bizonnyal meg fogjuk állapítani, hogy Isten mindent a hitre alapozott meg. És az emberek csak azért vesznek el, mert nem hisznek Istennek. Nem azért, mert vétkeztek, hanem mert nem hisznek. Ezért van megírva, aki hisz, és megkeresztelkedik, az üdvözülni fog. Aki nem hisz, elkárhozik. Aki nem hisz, az hazuggá teszi Istent. És aki hazuggá teszi az Istent, hogyan jelenjen meg ő előtte, hogyan állhat meg ő előtte, hiszen ez nem lehetséges. A legnagyobb sértés és a legnagyobb fájdalom, amit az Úrnak okozhatunk, ha nem hiszünk neki. Ez a legnagyobb fájdalom. Ezért, hogy ebből kifolyólag mondta ő maga is ismételten, ó, ha hinni tudnál, meglátnád az Isten dicsőségét. És megdorgálta az ő hitetlenségüket, az ő szívük keménysége miatt, mert még azoknak sem hittek, akik látták őt az ő feltámadása után. Képzeljétek csak el, hogy jönnek az emberek, és azt mondják, láttuk az Urat, ő feltámadott, és ők nem hitték el. Legyen, hogy az Úr megajándékozzon bennünket hittel. A hit Istennek egy ajándéka, és ezért van megírva, hogy a hit nem mindenkinek a szívügye, nem mindenkire tartozik, de a hit a hívők szívje kellene, hogy legyen. Így van? Ha ez nem mindenkire tartozik, akkor azt mondjuk, hogy amen. De a hit a hívők szívje kellene, hogy legyen. Amen. És pedig az a hit, ahogyan a Szentírás mondja. Nem úgy, ahogyan az emberek mondják, hanem ahogyan a Szentírás mondja. Észrevettem, hogy nálatok nagyobb a légáramlás, mint itt elől, és mit testvér is észrevette ezt előttem, és odajött, és azt mondta, hogy levetheted a kabátodat. Most meg is teszem, mert ő azt mondta, igenis. Így lehet a felelősséget másokra hárítani. Nem úgy értem. Ez csak egy nagyon jó javaslat volt. Kedveseim, amikor végig gondolom így azt, amit Isten tett, elvégzett, az ő szavát illetően, hogyan nyilatkoztatta azt ki, hogyan nyitotta meg és kente fel a szemünket és a szívünket, hogy kegyelemből megnyitotta az értelmünket a Szentírások megértésére, akkor sok okunk és indítékunk van arra, hogy szívünk mélyéből hálát adjunk Istenünknek. Az, ami nekünk kedves és értékes, azt mások alábukkal tiporják. A hívő, a valóban hívő és a látszólagos és a hitetlen kölcsönösen kizárják egymást. Mi megrázzuk a fejünket a hitetlenek vagy a másként gondolkodók miatt, mert ők nem tudnak hinni, ahogy a Szentírás mondja. Ők pedig rázzák a fejüket mi rajtunk, és azt gondolják magukban, igen, ezek a legnagyobb fanatikusok, akik csak létezhetnek a Földön. Így rázza az egyik a fejét a másikon. Éppen most láttam az oroszországi testvéreinket. Isten áldjon meg benneteket közöttünk. Üdvözlünk benneteket. Amen. Milyen csodálatos, hogy hihetünk. És ahogy az előbb mondtam, az egyik a fejét rázza a másikon. Az Úr elcsodálkozott azon a hitetlenségen, amellyel akkoriban találkozott. És amikor a barátok még azt is mondták neki, nekünk van Mózesünk, és van Ábrahamunk, ez már túl sok volt neki. Akkor azt mondta nekik, ha hittetek volna Mózesnek, akkor nekem is hinnétek. És mielőtt Ábrahám lett volna, én vagyok. És ők ezt egyszerűen nem tudták felfogni, és nem tudták megérteni sem. Sem azt, hogy ki ő, sem azt, hogy milyen céllal, vagy milyen célból jött el erre a világra. És mi visszatekinthetünk ma, és egyszerűen megköszönhetjük Istennek azt az összáttekintést, amellyel kegyelemből megajándékozott bennünket. És ahogy Branham testvér olyan csodálatosan mondta, az egész Biblia tanúságot tesz Jézus Krisztusról, ami Urunkról. Az Ószövetség minden prófétája őt állította a középpontba, és megjövendőlte a kegyelmet, vagy a kegyelemről szóló jövendőlést, amely mindannyiunkra eljön. Az apostolok mindegyike újra őt állította a középpontba, és mi is őt állíthatjuk a középpontunkba. Mert ugyanakkor meg van írva, hogy ő, aki a fej, és minden viszonylatban elsőbséget kellene, hogy élvezzen. Adjuk meg neki az első helyet, és üdvözöljük őt mi közöttünk. Ma fel fogok olvasni néhány ige szakaszokat, de mielőtt ezt megtenném, bocsássatok meg, szeretnék felolvasni néhány idézeteket a Branham testvér prédikációjából Krisztus Isten kinyilatkoztatott rejtélye címmel. A célkitűzés, itt az Isten célkitűzéséről van szó, Isten Krisztusban való kinyilatkoztatásáról. És itt azt mondja, az első dolog az volt, hogy Isten ki akarta nyilatkoztatni magát az embereknek. Ezt nem tehette meg, mint a nagy Jehova Isten. aki betöltötte az egész világ mindenséget, az időt és az örökké valóságot. Ezt nem tehette meg. Túlságosan titokzatos volt, hogy az emberek valaha is felfedjék őt. Nem tehette meg. Hogyan tehette hát meg ez a hatalmas lény, akinek soha nem volt egy kezdete, aki ha 100 trillió vagy trillió fényév sugári körön túlra, és még tovább a végtelenbe, az örökké valóságba visszanyúlnánk, egy hatalmas lény az örökké valóságban, aki minden volt, és még mindig minden. Azok, akik le akarják írni Istent, nehéz dologba fognak, mert Isten mindenható, mindenütt jelenlévő. Isten minden világosság ősi teljessége, minden bölcsesség, a szellem és az erő ősi teljessége. Ilyen módon nem tudta magát kinyilatkoztatni az emberiségnek. E véget ki kellett jönnie ebből az ősi teljességből, sőt, még az ő szellemi szerinti lényéből is a húsvértestbe kellett jönnie. És figyelhetek arra, ami itt áll tovább írva. De mi volt az ő szándéka ezzel? Ki akarta magát nyilatkoztatni, mint a szerető atya? Mert ő volt az atya, és az egyetlen módja, ahogyan ezt kifejezhette, az volt, hogy az emberfiává lett. Ezért hivatkozott Jézus gyakran úgy magára, mint az emberfiára. Nézzétek csak, hányan közülük nem tudták, hogy miről beszél. Mégis megértettétek-e ti ezt? Ő ki akarta fejezni önmagát? Ez volt a három nagy célja közül az egyik, hogy kifejezze önmagát, hogy egyenlővé tegye magát az emberi lényekkel, hogy kinyilatkoztassa magát Krisztusban. Másodszor, hogy elsőbséget élvezzen az ő testében, a hívők testében, amely az ő menyasszonya, hogy az emberekben lakhasson. Itt még mindig vannak néhányan, harmadszor pedig azt mondja itt, hogy helyreállítsa az ő birodalmát, amely a bűn miatt, az első Ádám miatt elesett. A jogos helyzetébe visszaállítani oda, amikor még az esti hűvösben az ő népével járt, beszélgetett velük, közösséget vállalt velük. Most pedig még röviden ez a három sor. Ő az Isten, aki három megnyilvánulásban fejeződik ki. Atya gyanánt, hogy megváltó lehessen fiú, gyógyító, és így tovább. Ezek az ő kinyilatkoztatási formái. Nem ismeritek-e fel? Nos, elég tanítást kaptunk arról, ami az Istenségről szól, ami az Istenséget illeti, és valóban nincsen olyan emberi lény, aki képes lenne megtalálni a megfelelő szavakat, vagy szellemileg elsajátítani a megfelelő leírást, hogy képes legyen Istent a megfelelő módon leírni. De semmi szükségünk arra, hogy megmagyarázzuk, vagy leírjuk Istent. Azt azonban hinnünk kell, hogy csak egyetlen egy igaz Isten létezik, akin kívül nem létezhet más. És hogy ez az egy igaz Isten már a kezdetben, még csak nem is csak a megtestesülésekor, hanem a kezdetben ebből az ősi teljességéből előjött egy látható formában, alakban, mint az ige, mint a logosz, mint a láthatatlan Isten, cselekvőképes és járóképes, látható része a láthatatlan Istennek. És az emberek valamennyien, akik valaha is látták vagy hallottak Jávéről, joggal mondhatták, láttam vagy hallottam az Istent. És később is ugyanazt mondhatták, aki látta a fiút, az látta az atyát is. A fiú ugyanis az Isten látható kinyilatkoztatása volt. Mindannyian elhiszitek-e ezt 100%-osan? Mert így van megírva, és ez nem is lehet másképp. Ma a következő témáról szeretnék beszélni. Szent és tetszésére lenni az Úrnak. És egyszerűen a szívemen viselem, anélkül, hogy itt hangoskodnék, anélkül, hogy erőt tanúsítanék itt, hogy még egyszer megmutassam nekünk a Golgotán történt hatalmas eseményt az Ó és az Új Szövetség szemszögéből. Még egyszer szem előtt vezetni. Sokan hisznek a vér általi megváltásban. Majd elkezdenek dolgozni a saját életükön anélkül, hogy valaha is eljutnának arra a pontra, hogy bemenjenek Isten nyugodalmába, hogy egyszerűen elcsendesedjenek Isten előtt, és tudatára ébredjenek annak, hogy elfogadhatóvá lettek téve Isten számára, hogy Istennek megszenteltjei lettek, hogy Isten különleges tulajdonává váltak. Hiszen nem hiszünk egy fél megváltásban, amelynek fele Istentől jött, a másik felét pedig nekünk kellene elvégezni. Mi hiszünk a teljes megváltásban, vagy egy teljes megváltásban, amelyet a mi megváltunk a Golgotai kereszten maga vitt véghez. Mielőtt belemennénk ebbe az ige megtekintésbe, hadd olvassam fel azt a két ige szakaszt, amelyet Elzászi testvérünk és én ma együtt olvastunk fel. Az Ézsaiás prófétából, a 60. fejezetből és a 61-ből is csak nagyon röviden áthídalóként. Ézsaiás 60. Kelj fel, légy világosság, mert eljött a te világosságod, és az Úr dicsősége felragyogott te rajtad. Nem előbb és nem később, hanem abban az időben, amikor Isten világossága felragyog ránk, akkor fel kell emelkednünk, fel kell ébrednünk, fel kell kelnünk, és világossággá kell válnunk. Kelj fel, légy világossággá, mert eljött a te világosságod, és az Úr dicsősége felragyogott te rajtad. Abban a pillanatban, amikor Isten ezt megteszi, arra vagyunk felszólítva, hogy felkerekedjünk, hogy világossággá váljunk, mert eljött a mi világosságunk. És ennél fogva már is a csodálatos prófétai ígére gondolunk. És világosság lesz az estvének idején. És a mi Urunk szavára is. Aki engem követ, nem marad a sötétségben, hanem része lesz az élet világosságában. És akkor az íge a János evangéliumának első fejezetéből is. János fellépett, hogy tanúvallomást tegyen a világosságról, amely minden embert megvilágosít. Létezik egy isteni világosság, és ezt az isteni világosságot nem szabad újra a véka alá rejteni, miután ki lett nyilatkoztatva, hanem a gyertyatartóra tartozik, hogy világosságot adjon mindazoknak, akik belépnek. Ezért lett az egész gyertyatartónak, lámpatartóznak is nevezve, mert a lámpák rajta voltak és világítottak. A második pedig az Ézsaiás 61-ből. Isten az Úr szelleme nyugszik rajtam, mert az Úr felkent engem, hogy örömhírt vigyek a nyomorultaknak, mert azért küldött el engem, hogy összekötözzem a megtört szíveket, hogy szabadulást hirdessek a foglyoknak, és felszabadulást a megkötözötteknek, és így tovább. Én tisztában vagyok azzal, amit biztosan mindannyian gondolunk, hogy ez az íge szava prófétai módon lett kijelentve a mi Urunkra nézve, és ez ellen nincs semmi kifogásunk. Éppen ellenkezőleg. Ezt meg tudjuk erősíteni. A Lukács 4-ben felolvasta a mi Urunk ezt az ígét. Ezt mindannyian tudjuk. De mégis van egy kérdésem. Mit jelent a Jézus Krisztusról szóló evangélium? Avagy nem ugyanazt az üzenetet jelenti, mint ami pünköst óta hirdetve van, hogy a megkötözöttek szabadok lehetnek, a megtört szívek bekötözve legyenek, a foglyok szabadok legyenek, megmaradt-e ugyanannak az üzenetnek? Igenis. És ez az a pont, amit fel kell ismernünk. Isten célja és szándéka a Jézus Krisztus kinyilatkoztatásával egyszerűen az volt, hogy az ő testén keresztül megvásároljon magának egy gyülekezetet, amelyben továbbra is lakhat, munkálkodhat és kinyilatkoztathatja magát. Hadd térjünk át most a 149. Zsoltárhoz. Zsoltár 149. És tartsátok, kérlek, emlékezetetekben ezeket a szavakat, mint témát. Szent és tetszésére lenni az Úrnak. Zsoltár 149, a negyedik vers. Mert tetszésére van az Úrnak az ő népe. Győzelemmel ékesíti, vagy koronázza a megalázottakat. Itt az Isten népéről van szó. Mert tetszésére van az Úrnak az ő népe. Most jön a kérdés a te és az én szívembe. Tetszésére vagyok-e én az Úrnak? Ha igen, milyen módon, mi által, és ha megint csak igen, hol vannak ennek a Biblia indoklása? És ezt meg akarom ma adni, hogy a mi hitünk valóban a Szentírásban legyen megalapozva és lealapozva. A 19. Zsoltárból, olvasom a 15. verset. Zsoltár 19, 15. vers. Hadd legyenek tetszésedre neked, ó Uram, az én szavaim, és az én szívem gondolatai. Ó Uram, én kősziklám, és én megváltom. Amint látjuk, itt ez a jó tetszés már az Úrral és a megváltóval van összekapcsolva. Hadd legyenek tetszésedre neked, Uram, az én szavaim, és az én szívem gondolatai. Most mire gondolunk? Mindannyiunk számára nagyon ismerős a Márk evangéliumából, ahol meg van írva, hogyan kell szeretnünk Istent. Márk 12. fejezet, 29. vers, és folytassuk azonnal a 30. verssel. Jézus így válaszolt. Az első így szól, halljad Izrael, az Úr, ami Istenünk, egyedül az Úr, és te szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, és teljes elmédből, és teljes erődből. A szív, a gondolatok, az egész ember megszólításra kerül itt, és ezért van megírva már az Ószövetségben, hadd legyenek tetszésedre neked, Uram, az én szavaim, és az én szívem gondolatai. Ha a szívünk elmélkedése tetszésére van Istennek, akkor az ajkunkon elhangzó szavak is tetszeni fognak Istennek. Mert kinek mivel van telve a szíve, annak a szája is túlcsordul tőle. Értjük ezt? Ma arról van szó, hogy szentek legyünk az Úrnak tetszésére legyünk úgy, hogy a mi szívünkben megnyugodjunk Istenben. Abban az üdvös tudatban, hogy nem a mi erőfeszítésünkön múlik, nem is volt az soha, és nem is lesz az soha, hanem Isten egy tökéletes áldozatot hozott azért, hogy mi, hogy a mi tetszésünkre váljunk, hogy mi az ő tetszésére váljunk. Mindjárt felolvasom, először még a 20. Zsoltárból. Zsoltár 20, a 4. vers. 4. és az 5. vers. Megemlékezik minden étel áldozatodról, és jó szemmel nézi égő áldozatodat. Tetszően néz rá. Emögött pedig ott van ez a szela szó. Ez mindig azt jelenti, hogy elmélyedni abban, ami éppen kifejezésre lett juttatva. Elgondolkodni rajta, hogy megtanuljuk, felfedezzük, vagy kinyilatkoztatás után megismerjük a kifejezés értelmét, illetve annak a jelentőségét. És tovább mondja, vagy tovább áll, adja meg neked, amit a szíved kíván, és minden tervet hadd sikerüljön. Rusz testvér az első Zsoltár bevezető szavában felolvasta. Az, amit ő elkezd, az sikeresnek, azt sikeresnek teszi. Igen, ki az? Boldog az, aki nem jár a gonoszok tanácsában, nem jár a bűnösök útjára, nem ül a gúnyolódók társaságában, hanem az Úr törvényében gyönyörködik. És az ő törvénye fölött gondolkodik éjjel és nappal, és így tovább, és így tovább. Az ilyen ember a maga idejében gyümölcsöt terem, és lombja sem hervad el, és minden, amit elkezd, sikerülni fog. Nem így van ez a gonoszokkal. De most hadd térjünk át a 3. Mózesre. Amint tudjátok, a Szentírásban, akár a Mózes könyveiben, akár a prófétákban mindig vannak olyan ige szakaszok, amelyek Isten üdvösség tervének egy részét mutatják be nekünk. És szeretnék itt felolvasni a 3. Mózes először a 19. fejezetből, majd a 22. fejezetből. 3. Mózes, 19. fejezet, 1. verstől. Továbbá az Úr ezt parancsolta Mózesnek. közölt a következő rendelkezéseket az izraeliták egész gyülekezetével. Szentek legyetek, mert én, az Úr, a ti Istenetek, szent vagyok. Aztán jön egy rövid felsorolás, és az ötödik versben ez áll, ami engem itt elsősorban érdekel. Amikor az Úrnak egy engesztelő áldozatot akartok hozni, vagy felajánlani, akkor azt úgy kell felajánlanotok, hogy ezáltal elnyerjétek az ő jó tetszését. Erre is rátérünk egy pillanat múlva. Mert nem csak egy áldozatról van szó, egy Istennek tetsző áldozatról van szó, és ezt úgy kell felajánlani, vagy bemutatni, ahogyan azt Isten akarja, hogy tetszetőseknek legyünk téve az ő szemében. Hadd olvassunk fel ehhez a harmadik Mózes, 22. fejezetéből, a 19. verstől a 21-ig, és kérem, hogy itt nagyon figyelmesen hallgassatok oda. Tehát annak, vagyis az áldozatnak, hogy elfogadhatóvá tegyen benneteket, tetszést keltő legyen, egy hibátlan, hím állat kell, hogy legyen a szarvasmarhák, juhok vagy a kecskék közül. Jegyezzük meg magunknak a hibátlan hím állat szót. 20. vers. Semmilyen állatot, amely hibás vagy fogyatékos, nem áldozhattok fel, mert az nem fog elfogadhatóvá tenni benneteket, nem lesz tetszést keltő. És ha valaki engesztelő áldozatot akar áldozni az Úrnak, egy ökröt vagy egy kis marhát, akár, hogy az ő fogadalmát teljesítse, akár önkéntes áldozatot, annak nem szabad, hogy hibája vagy fogyatékossága legyen, hogy elfogadhatóvá tegyen benneteket. Egy pillanat múlva áttérünk az új szövetségre. Ne aggódjatok, nekem is előttem van az órám. De hiszen mi itt Isten színe előtt gyűltünk össze. Ma, és talán holnap is, azzal fogunk foglalkozni, hogy a Szentírásból kifolyólag megmutassuk, hogy Isten előtt elfogadhatóvá lettünk téve, nem csak megváltva, hanem elfogadhatóvá lettünk téve Isten számára, Isten hibátlan báránya által. Nem csak megváltva, nem csak hogy elfedezte a bűnt, nem csak hogy elintézte a múltat, hanem mint megváltottak, mint megszabadítottak, Istennek megszenteltek, Istennek felszenteltek, Isten előtt elfogadhatóvá lettünk téve az ő tetszése szerint. Látni fogjuk a szó körül ugyanazokat a mondatokat, amelyeket itt az Ószövetségben találunk, amikor arról van szó, hogy Istennek tetszővé legyünk téve, elfogadhatóvá, mindjárt felolvashatjuk az Új Szövetségben. Talán még a harmadik Mózes 22. fejezetéből a 31. a 33. versig. Úgy tartsátok meg tehát az én parancsolataimat, és cselekedjetek azok szerint. Én vagyok az Úr. És ne szentségtelenítsétek meg az én szent nevemet, hogy megszentelődjek Izrael fiai között. Én vagyok az Úr, aki megszentel titeket, aki kivezettelek titeket Egyiptomból, hogy Istenetek legyek, én vagyok az Úr. Itt nem csak ebben a fejezetben, hanem több fejezeten keresztül arról van szó, hogy Istennek tetsző és Istennek megszenteltjei lenni. Láttuk és hallottuk itt, hogy mi kellett ennek a végrehajtásához. Így kell, hogy legyen, hogy elfogadhatóvá tegyen benneteket, jó tetszését kiváltsa, egy hibátlan himnemű állat kell, hogy legyen. Egyetlen hibás, fogyatékos állatot sem szabad felajánlanatok, mert az nem tenne benneteket elfogadhatóvá, nem eszközöl neki a tetszésem. Hadd olvassak fel nektek az első Péter első fejezetéből. Első Péter első fejezet. És arra kérlek benneteket, hogy tartsátok szemetek előtt és szívetekben az ószövetségi ékeit. Első Péter első fejezet 18-tól a 20-ig. De hiszen tudjátok, hogy nem romlandó dolgokkal, ezüsttel vagy arannyal váltattatok meg a ti hiába való életmódotokból, amelyet az atyáktól örököltetek. És most jön. Hanem a báránynak, amely az embereket Isten előtt elfogadhatóvá, az ő jó tetszését kiváltja Krisztus vére által. A bárány, amely az embereket Isten előtt elfogadhatóvá tette, az ő tetszését kiváltotta, hibátlan kellett, hogy legyen. Itt van egy hibátlan bárány, nevezetesen Isten bárányja, és higgyetek egyszer a Szentírás szerint. Ő Istennek tetszésére volt, és ezért volt képes arra, hogy minket is elfogadhatóvá tegyen Isten előtt. Ő szent volt, és képes volt minket is szentté tenni. Ő igazságos volt, és képes volt minket is igazságossá tenni. Ez a megváltás. Tovább olvasom a vers második részét, vagy a 19. verset teljes egészében újra beillesztem. Hanem a Krisztus drága és pecses vérével, mint a hibátlan és szeplőtlen bárányéval. Ő már a világ megalapítása el volt rendelve arra, de csak az idők végén lett nyilvánvalóvá téve nektek a ti hasznotokra. Itt kapcsolódik be a hit, a megváltás olyan tökéletesen megvalósult, művébe vetett hit Jézus Krisztusban, az Isten bárányában, aki hibátlan volt, és elfogadhatóvá tett minket Isten előtt. Olyan bibliai részekhez is eljutunk most, amelyek biztosan a szívünkhöz szólnak. Első Péter 2, hadd olvassuk itt még, az első Péter második fejezetének 22-től 25-ig tartó verseit. Ő nem követett el bűnt, és nem is találtatott semmi csalárdság vagy álnokság a szájában. Figyeljétek meg, teljesen hibátlan, hiba nélkül. Nem követett el semmi bűnt, és nem találtatott semmi csalárdság vagy álnokság sem a szájában. Amikor szidalmazták, nem szidalmazott vissza. És amikor szenvedett, nem mondott fenyegetőző szavakat sem, hanem arra bízta, aki igazságosan ítélkezik, és halljátok, ő maga hordozta testével a mi bűneinket a kínzó fára, hogy mi, megszabadulva a bűntől, az igazságnak éljünk, az ő sebei által gyógyultatok meg. Nem jövőbenileg leszünk egyszer, hanem már is meggyógyultatok. Az Isten bárányja, mint egy hibátlan bárány, kedvessé tett minket, elfogadhatóvá tett Isten előtt. Egy egész áldozat volt, összefoglalóan az egész égő áldozatokban és véres áldozatokban is bármennyi áldozat is létezett. Ő volt mindezeknek az áldozatoknak az összefoglalása, és ő volt a bárány, aki elhordozta a világ bűneit. Ő volt az, akiben visszakaptuk Isten igazságosságát, és szentségét, és Isten jótetszését. Visszanyertük. Ezt is látni fogjuk. Most a zsidókhoz írt levélből olvasunk, a zsidókhoz írt levél 9. fejezet. Zsidókhoz írt levél 9. fejezet 14. verse. Mennyivel inkább megtisztítja a mi lelkiismeretünket a holt cselekedetektől a Krisztus vére, aki az örök szellem által egy hibátlan áldozatként felajánlotta önmagát Istennek, hogy az élő Istennek szolgáljunk. Minek lett ő itt megnevezve egy hibátlan áldozatként? És a hibátlan áldozatnak mi volt a célja? Hogy az embert, aki felajánlja az áldozatot, kedvessé tegye Isten előtt, elfogadhatóvá Isten szemében. Ez esetben a főpap és az áldozat ugyanaz a személy volt, két különböző betöltött szereposztásban. A főpap önmagát ajánlja fel áldozatként, nem egy emberi kéz, Isten keze az örökkévaló szellem ereje révén, mint egy hibátlan bárány, hogy megváltson minket, hogy Istent szolgálhassuk. Nem félelemmel, hanem tisztelettudattal. Ismerjük a különbséget? Nem a büntetéstől való félelem miatt, a büntetésünk őre áll kiszabva. Ő olyan volt, mint egy bárány, amely nem nyitja ki a száját, és elhallgat a nyíró előtt. De ezt az utat mi érettünk tette meg. Nem csak azért, hogy megváltson, hanem azért is, hogy a megváltottak számára a megváltás elvégzett, tökéletesített művét hagyja hátra. Minden, amit Isten valaha meg akar tenni, a Golgotán a rendelkezésünkre lett állítva. Hogyan ne ajándékozna meg Isten ővele együtt mindennel is pénket? Újra elolvasom ezt a verset a zsidókhoz írt levél 9.14. verséből. Mennyivel inkább a Krisztus vére, aki az örökkévaló szellem ereje által felajánlotta önmagát egy hibátlan áldozatként Istennek, hogy megtisztítsa a mi lelkiismeretünket a halott cselekedetektől, mi célból, hogy az élő Istennek szolgálhassunk. És ahogy az imént említettük, nem félelemből, hanem örömmel szolgáljuk Istent szívből fakadóan, tudatosak révén afelől, hogy nem csak megváltottak lettünk, hanem hogy ennek a bűn nélküli, hibátlan báránynak a feláldozása által, és a szent vér, a kiontott isteni vér által elfogadhatóvá lettünk téve Isten előtt. Tovább olvasok a zsidókhoz írt levél 10. fejezetéből, zsidókhoz írt levél 10. fejezetének 14. versétől. Itt a szemünk elé van állítva a cél, amelyet a megváltás által elértünk, vagy el lett érve, mert egyetlen egy áldozat bemutatása által örökre tökéletesekké tette azokat, akik megszentelődni hagyják magukat, a célhoz vezette őket. Pál apostol azt írja a Filippi beliaknek, mi, akik céltudatosak vagyunk, az előttünk kitűzött célt tartjuk szem előtt, elfelejtjük, ami mögöttünk van, és arra törekszünk, ami előttünk van. Mi, akik céltudatosak vagyunk, nincs többé bizonytalanság, nincs többé fél munka előttünk, hanem a hit teljes bizonyossága, hogy megváltattunk, megigazítattunk, megszentelődtünk, és elfogadhatóvá lettünk téve Isten szeplőtlen báránya által, aki kiontotta az ő szent vérét a Golgotán. És aki ezt hittel el tudja fogadni, az örömtelivé válik. Örömteli, vidám lesz. Mindjárt tovább olvasok a Zsidókhoz írt levél 10. fejezetének 38. versétől, hogy tudjátok, hogy ez is a hiten múlik. Az én igazamnak azonban hit által lesz élete. És ha gyáván vagy kishitűen meghátrál, a szívem nem gyönyörködik benne. Minden a hitre lett megalapozva. Teljes szívünkből hinnünk kell. És ha hiszünk, hiszünk a Golgotán elvégzett, tökéletesített megváltási munkában, akkor a megváltás elvégzett munkájában vetett hit által a megváltás munkája valóban elvégeztetett bennünk, amennyiben Isten megtette ezt velünk is bennünk, és így Isten jó tetszése megnyugszik rajtunk. De ha gyáván vagy kishitűen meghátrálunk, mi legyen akkor? Akkor Isten nem gyönyörködhet bennünk. Ez a bibliai hit kérdése. És ha az Ószövetségben egy hibátlan bárány le lehet vágni, hogy az, aki felajánlja, elfogadhatóvá legyen téve Isten előtt, igen, mennyivel inkább a Krisztus vére, Isten hibátlan báránya, kedvesekké fog, elfogadhatóvá fog tenni minket Isten előtt. Hadd higgyünk ma egyszer, ahogy a Szentírás mondja, és akkor öröm költözik a szívünkben. Akkor hálát fogunk adni Istennek, és nem fogunk többet ide-oda ingadozni és sántítani, és nem fogunk a saját magunk üdvösségén dolgozni. Aki megnyugodott a saját cselekedeteiből, az Istenben nyugszik. És ez az, amit Isten népének ígéretben lett adva. Mit tanulhatunk az eddig olvasott ígerészekből? Hogy Isten már az Ószövetségben is rámutatott a különböző áldozatokon keresztül arra, hogy mi az ő szándéka, az ő célja egészen a hibátlan áldozatig, amely nem csak a bűnt fedezi el, hanem elfogadhatóvá teszi a bűnöst újra Isten színe előtt. Ha ez már akkor lehetséges volt, akkor ma mi ne legyen lehetséges a mi esetünkben. Az Új Szövetségből szeretnék felolvasni nektek, ami Urunk születésének a bejelentéséből, amely egy meghatározott célból történt. A Lukács 1-ből először is, Lukács 1, a 16. és a 17. versét olvasom fel, hogy hangsúlyozzam ezt az egy szót, hogy előkészített. Itt Keresztelő Jánosról van szó. Sokakat visszavezett Izrael fiai közül az Úrhoz, az ő Istenükhöz. És ő lesz az, aki íj és szellemében és erejében fog előtte járni, hogy az atyák szívét visszavezesse a gyermekekhez, és hogy az engedetleneket az igazak észjárására térítse, hogy az Úr számára egy jól előkészített népet teremtsen. Ezzel megtörtént a kezdet. És mit tett János, amikor a szolgálata csúcspontján volt? Mi volt a legfontosabb kijelentése, amit az ajkáról elhangzott? Íme, vegyétek tekintetbe, ez az Isten, vagy ez az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit, elhordozza a világ bűneit. Ő képtelen lett volna egy jól felkészült népet teremteni, ha nem említette volna meg Isten bárányát, aki által elfogadhatóvá lettünk téve Istennek. Akkor még Krisztusra nézve hittek abban, hogy ő ki fogja ontani a vért, és az emberiséget Istennek tetszővé, elfogadhatóvá fogja tenni. Ma visszatekintünk, és hittel azt mondjuk, hogy ő elfogadhatóvá tett minket Istennek. A harag elvétetett már rólunk. A büntetés őre lett helyezve, hogy nekünk békességünk legyen, és az ő sebei által meggyógyultunk, visszalettünk vezetve Istenhez, és most már a földön vendégek és jövevények vagyunk, de Isten polgárai és az ő háza népe. Megértettük ezt? Isten a Golgotán keresztül jóvá tette a kárt. Kedves testvéreim és kedves testvérnők, hadd higgyük ezt ma együtt Isten ígéjéből. Hadd higgyük, ahogy a Szentírás mondja, hogy Jézus Krisztus volt az Isten báránya, az elfogadható és hibátlan báránya, hogy ezáltal egy makulátlan és Istennek tetszően elfogadhatóvá tegyen bennünket Isten előtt. Volt ránc vagy bármilyen egyéb maradvány nélkül, hanem hogy a Golgotán a kár valóban teljesen és maradéktalanul jóvá lett téve. A Golgota által. Mindannyian elhisztek-e ezt? Amen, amen. Isten áldjon meg bennünket. Folytatom az olvasást a második Lukács evangéliumából, Lukács 2, Lukács 2, 14. verse. Lukács 2, 14. Itt ez áll írva, a mennyei sereg ismertetése és az angyal küldöttjeinek bejelentése végén. Azt mondja, dicsőség vagy tisztelet Istennek a mennyei magasságokban, és a földön békesség a fordítástól függően azon emberek között, akiken megnyugszik az isteni jó tetszés. Minden esetre itt találkozunk a jó tetszés szóval, és vannak olyan emberek a földön, akiken megnyugszik az Isten jó tetszése, és ezek azok, akik a Golgotai kereszten Istennek tetszővé, Istennek elfogadhatóvá lettek téve az Istennek tetsző áldozat által a Golgotai kereszten, és aki ezt szellemben át lényegülve látja, azon már is segít veled. Az által ment a halálból az életre. Noha bűnös, de szabad ember lett. Noha elveszett, de meg lett szabadítva. Kelemes, tetsző és szent az Úrnak. Olvasok nektek még valamit, és ezt a Lukács 3. fejezetéből. De ezt a gondolatot se felejtsétek el. Dicsőség az Istennek a mennyekben, és a földön békesség azon embereknek, akiken megnyugszik az ő jó tetszése. Kicsoda hozta el nekünk ezt a békességet. Immár békességünk van Istennel, ami Urunk Jézus Krisztusunk által. A válaszfal el lett távolítva. A vádlevél szét lett tépve. Az ellenségeskedés meg lett semmisítve. Ő napvilágra hozta a romolhatatlan életet és lényt. Lukács 3, hogy még egyszer hallható legyen számotokra szent szájakból és a szentírásból. Lukács 3, 21 és 22. És lőn, amikor az egész nép megkeresztelkedett, és Jézus is meg lett keresztelve, és imádkozott, történt, hogy megnyílt az ég, és a Szent Szellem leszállt rá test szerint, mint egy galamb lebegve alászállt rá, és egy hang szólalt meg az égből, mondván. Te vagy az én szeretett fiam. Te benned gyönyörködöm, vagy tetszésemet leltem benned. Ez nem csak megközelítés céljából lett megírva, egy hibátlan Istennek tetsző áldozatnak kellett lennie, hogy mi is hibátlanul és Istennek tetsző módon legyünk Istennek bemutatva. Megértjük-e ezt ma este? Ez a megváltás. Ez a kár jóvátétele, helyreállítása. Itt van az Isten báránya, aki megkeresztelkedik, Jézus, a mi Urunk és megváltunk. A Szent Szellem leszáll rá, és az égből felhangzik a hang. Ez az én szeretett fiam. Vagy te vagy az én szerelmes fiam. Gyönyörűségemet lelem te benned, vagy tetszésemet. Itt van ez a második Ádám előttünk. Ó, hogyan belebocsátkozhatnánk most Istenünk üdvösséges tanácshatározatába. Arra is utalással leszünk még, ha nem ma, akkor holnap. Isten mindent csodálatosan megszervezett. És ma van az a nap, amikor teljes mértékben meg kell, vagy meg tudjuk érteni azt, ami a Golgotán történt, és hittel elfogadjuk azt. El kell fogadjuk azt. Te vagy az én szeretett fiam. Te benned lelem örömömet, vagy tetszésemet. Tovább olvasok a Lukács evangéliumának 9. fejezetéből. Lukács evangéliumának 9. fejezetének 34. verse. Lukács 9:34. Még miközben így beszélt, egy felhő jött, és beárnyékolta őket, és nagy félelem fogta el őket, amikor belementek a felhőbe. Figyeljük meg ezt a kifejezést, amikor belementek a felhőbe. Ők szó szerint belettek burkolózva ebbe a természet feletti dicsőség felhőbe, amikor belementek ebbe a felhőbe. Akkor egy hang szólalt meg a felhőből, és ezt mondta, ez az én választott fiam, őt hallgassátok. Itt már a kiválasztásról van szó. Ő bárányként eleve el is volt rendelve a világ megalapítása előtt, hiszen mi is eleve elrendeltettünk. Ez az én kiválasztott fiam. Őt hallgassátok. Ez történt a megdicsőlés hegyén, és szeretném felolvasni nektek, mit mond erről Péter. 2 Péter 1. Itt a 17. és a 18. verset olvassuk. Mert Istentől az Atyától tiszteletet és dicsőséget kapott, amikor a legmagasztosabb dicsőségből elhangzott hozzá a ma helyeslés, vagy tetszés nyilvánítás. Ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm, akiben tetszésemet leltem. Hiszen ezt a tetszés nyilvánítást már mi magunk is hallottunk a mennyből, amikor vele voltunk ott a Szent Hegyen. Amen. Ezt a tetszés nyilvánítást hallottuk a mennyből elhangzóan, amikor vele voltunk a Szent Hegyen. Lukács szerint a felhő beborította őket. Most átmehetnénk az első Korintusi levél 10. fejezetébe, ahol Isten ószövetségi népéről, Izraelről van írva, hogy mindannyian megkeresztelkedtek a felhőben és a tengerben, és így tovább. De Istennek a jótetszése nem nyugodott meg rajtuk. Itt leszállt a felhő, Isten elsőszülött, tévedhetetlen fiára, Isten bárányára. Ez az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm, akiben tetszésemet leltem. Isten tetszése az ő első szülöttjével kapcsolatosan elhozta Isten jó tetszését az összes első szülöttekre. Elhiszitek-e ezt? 100%. Ahogy földi értelemben mindannyian az első Ádám után jövünk, úgy szellemileg szólva a második Ádám után is jövünk. Az Efézusi levél első fejezetének 5. és 6. verseiben Pál bevont minket is ebbe a dicsőséges megváltásba. És itt a következőket olvassuk. És eleve elrendelt minket szeretetben Jézus Krisztus által, hogy fiakká legyünk, akik hozzátartoznak az ő akaratának a jó tetszése szerint. Mire nézve? Az ő akaratának jó tetszése szerint. Ha most visszatérnénk a zsidókhoz írt levélhez, ott a 10. fejezetben, a 10. versben kellene írva legyen, talán a 9. és a 10. versben, zsidók 10, 9 és 10. Ímé lást, azért jöttem, hogy megtegyem a te akaratodat. Eltörli ezzel az elsőt, hogy a másodikat érvényesnek állítsa oda helyette. És emez akarat folytán megszenteltettünk Jézus Krisztus testének a feláldozása által, egyszer s mindenkorra. A témánk így hangzik, szent és tetszésére lenni az Úrnak. Egy teljes megváltás, amely magába foglalja a szellemet, a lelket és a testet. Mi már csak a testünk átalakulására várunk. Avagy elfogadhatóvá tette bennünket Isten tökéletes áldozati báránya, Isten hibamentes báránya azáltal, hogy tökéletes áldozatot mutatott be, és kiontotta az ő isteni vérét, igen vagy nem? Igen, és még egyszer igen. Igen, és amen. Olvassam-e fel újra az Ószövetségből, hogy jól, sőt, nagyon jól megtartsuk az emlékezetünkben, 3. Mózes 22. Tehát, hogy elfogadhatóvá tegyen benneteket, egy hibátlan, hím állatnak kell lennie. Innen ered az Isten báránya kifejezés alkalmazása is. Még a Sion hegyén is úgy van bemutatva a mi Urunk, mint az Isten báránya a 144 ezer kiválasztottakkal. A megváltásról beszél, és ők követik a bárányt, bárhova is megy. Ő a bárány, mi a bárányok. Ő a jó pásztor, aki az ő életét adta a juhokért, hogy mi követhessük őt, és elhozta nekünk az életet és a teljes elégedettséget, hogy elfogadhatóvá tegyen benneteket. Egyetlen hibás állatot sem szabad felajánlanotok, mert az nem tenne benneteket elfogadhatóvá. Foglaljuk össze. A Golgotai kereszten bekövetkezett az Isten és az emberiség közötti engesztelés nagy napja. Ott a kár, ami minket érintett, egyszer s mindenkorra jóvá lett téve. A szakadék át lett hídalva. A választófal el lett távolítva. Békességet nyertünk Istennel, ami Urunk Jézus Krisztusunk által. Isten a Krisztusban volt, és megbékéltette a világot önmagával. De nem csak a kiengesztelődés, a teljes megváltás és megszentelődés, a bölcsesség és minden, amire csak szükségünk van Istentől, azzal meglettünk ajándékozva Krisztusban. A korintusiakhoz írt levélből fel akarom olvasni, és ez az első korintusiakhoz írt levél első fejezetének 30. verse. 30. és a 31. is. Neki köszönhetitek tehát, hogy Krisztus Jézusban vagytok, aki bölcsességé lett téve számunkra Istentől kifolyólag, valamint megigazulássá, megszentelődéssé és megváltássá, hogy megőrizze érvényét a Szentírás szava. Aki dicsekedni akar, dicsekedjék az Úrral. Ő mindenünké vált nekünk. Ő általa lettünk elfogadhatóvá téve Isten előtt. És most arra kérlek benneteket, mint hogy jól hallgassatok ide. Amikor pedig az egyik ezen emberek közül eljött az ő áldozatával, hogy bemutassa azt Isten előtt, vajon meg lett-e engedve neki, hogy önmagára nézzen, avagy alkudott-e önmagával valamilyen megállapodás, vagy létre tudott hozni valamit, ő tisztában volt azzal, hogy bűnös, és ő tudta, hogy az az állat, amelyet felajánlott, az ártatlan. Pontosan így van ez a mi esetünkben is. Mi is tudjuk, hogy bűnösök voltunk. Ugyanígy tudjuk, hogy a mi bűnösségünk elvétetett tőlünk, és ráterhelődött. Mit évők legyünk most? Egyszerűen csak higgyünk. Higgyünk teljes szívünkből, hogy egy hibátlan áldozatként, Isten bárányaként felajánlotta önmagát. Milyen célból? Hogy megváltson minket, hogy kiengesztelje a bűneinket, sőt, még a táboron kívülre is kiment, hogy mi is kimenjünk a táboron kívülre, és megszentelte magát értünk, hogy mi is megszentelődjünk ő általa. Egyúttal kedvessé, elfogadhatóvá tett minket Isten szemében. Higgyétek ezt el ma, és egy nagy lépést teszünk ezzel előre. Hányan tudják elhinni, hogy Isten hibátlan, tökéletes bárányának hibátlan áldozata által meglettünk váltva, meglettünk szabadítva, meglettünk igazítva, és meglettünk szentelve, sőt, Istennek elfogadhatóvá lettünk téve. Kifogástalanul, fethetetlenül, folt és ránc nélkül fog megjelenni a gyülekezet az Úr előtt, aki megváltotta őket. Felteszem nektek a kérdést, vajon Isten tesz-e még valamit a jövőben, hogy leszámoljon a bűneinkkel, vagy a Golgotán elvégezte-e ezt egyszer mindenkorra? Ő elvégezte, és ezt ma teljes szívünkből elhisszük. Ő volt a bűn nélküli, hibátlan bárány, hogy büntelenné tegyen minket. Ő volt az Istennek tetsző áldozat. Te vagy az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm, vagy tetszésemet leltem. Ő azért áldozta fel magát, hogy Isten fiaivá és leányaivá tegyen minket, isteni nemzetséggé a Szentírás szava szerint. Ti vagytok a királyi papság, a szent nép, az isteni nemzetség, és hirdetnetek kell annak erényeit, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára eljuttatott benneteket, vagy átvett benneteket. Mi Isten fiai és leányai vagyunk. Meg vagyunk váltva, meglettünk igazítva, elfogadhatóvá lettünk téve Isten számára. Tetszővé. Most már csak egyetlen egy dolog van hátra, aki tiszta, tisztítsa meg magát még jobban, és aki szent, az szentelje meg magát még inkább. Előre megyünk, mert még mindig megvan írva, hogy megszentelődés nélkül senki sem fogja meglátni az Urat, de megvan írva a Szellemről is, amely kieszközli ezt a megszentelődést. Holnap folytatjuk ezt a témát, ha Isten is megsegít bennünket, hogy a Szentírásból megmutassuk magunknak, milyen becses, milyen értékes és tökéletes a megváltásnak ez a műve, amely Isten báránya által és az ott kifolyt szent vér által megvalósult, igen, beteljesedett, elvégeztetett, amikor a mi Urunk felkiáltott, elvégeztetett, akkor valóban megtörtént. Érted és értem történt meg kegyelemből. Fogadjuk el ma, és adjunk hálát érte szívünk mélyéből az Úrnak. Mert egyedül ő volt képes ezt megvalósítani, ami megváltásunkra, megszentelődésünkre, sőt arra, hogy Isten előtt elfogadhatóvá tegyen bennünket. Isten Krisztuson keresztül lát minket, és a Golgotán keresztül úgy lát minket, mint egy népet, ami az egyszülött fia által, akin Isten jó tetszése nyugodott, neki tetszővé vált. Mi is Isten jó tetszésének a birtokában jutottunk. Dicsőség a mi Urunknak. Hála legyen a báránynak, aki hagyta magát megöletni. Hála legyen Istennek egy ilyen tökéletes megváltásért. Jézus Krisztus a mi Urunk által. Amen. Hadd álljunk fel, és imádkozzunk. Ha van még valaki közöttünk, aki még nem nyitotta meg az ő szívét, aki még nem fogadta el a megváltás befejezett művét, drága szív, ne is próbáld meg az értelmeddel. Higgy Jézus Krisztusban, mint személyes Uradban és megváltódban. Hidd el, hogy ő az Isten báránya, aki elhordozta a világ bűneit, beleértve a te bűneidet is. Mindannyiunk bűnével ő lett megterhelve, hogy nekünk békességünk legyen, és az ő sebei által meggyógyultunk. Te is, kedves szív! Bárki legyen az, aki az evangélium igaz íge hirdetésének visszhangja alá kerül, egy nagyon veszélyes területre lép, mert az Úr mellett kell döntenie. Döntést kell hozzon az Úr mellett. Ma, ha meghalljátok az ő szavát, meg ne keményítsétek a ti szíveteket. Isten azért jött le, hogy Krisztusban kibékítse a világot önmagával. Isten megosztotta magát egy húsvér szerinti kinyilatkoztatott testben és egy szellemben való kinyilatkoztatásban, hogy aztán kibékítsen és egyesítsen bennünket, akik testben vagyunk önmagával, aki szellem. Ezért volt Krisztus egyszerre Isten is és ember is. Ember azért, hogy képes legyen meghalni, Isten azért, hogy legyőzze a halált, és legyőzze a poklot, és feltámadni a harmadik napon, vagy feltámasztva lenni, feltámadni. És ő felkiáltott mondván, nálam vannak a halál és a pokolnak a kulcsai. Ha lenne itt bárki is, aki még nem hozta meg az eddigi döntést. Nos, különösen, ha valaki a megkeresztelkedést fontolgatja, vagy van egy közvetlen szavam az Úrtól erre nézve. Aki nem akar egy bibliai gyülekezetnek egy része lenni, annak nem is kell megkeresztelkednie. Ez egyszerűen éppen a szívemből jön, és felolvasom nektek a Szentírásból, hogy tudjátok, hogy Isten országában is létezik egy bibliai rend, amelyhez mindenkinek ragaszkodnia kell. Az apostolok cselekedetei 2-ben, a 38. versben található a jól ismert szöveg, vagyis a 41. vers így szól. Akik tehát befogadták az ő szavát, megkeresztelkedtek, és azon a napon mintegy 3000 lélekkel gyarapodott a gyülekezet. Mindazok, akiket Isten hozzáfűz, az ő testének részévé válnak, a gyülekezetnek egy részévé válnak. Ők nem megfigyelők, nem állnak kint, hogy nézelődjenek, a gyülekezet egy részévé válnak. Azok, akik befogadják az ígét, a hit engedelmes útjára lépnek Jézus Krisztus követésében. Ezért arra kérünk mindenkit, aki komolyan foglalkoznak az ő üdvrejutásukkal, hogy fogadják be az Urat, és azután a keresztségen keresztül haladjanak tovább a bibliai úton. Majd a test gyülekezet részévé is váljanak. Hadd énekeljük el a refrént, ahogy vagyok, úgy kell lennie. Ahogy vagyok, úgy kell lennie. Nem az én erőm, csak te egyedül. A te véred megmos engem minden bűneimből. Ó Isten báránya, én jövök, én jövök. Urunk, Istenünk, köszönjük neked a te drága és szent ígédet. Hűséges Istenem, te jóvá tettél minden kárt. Te gondoskodtál Isten bárányjáról a világ megalapítása előtt, és kiválasztottál minket a világ megalapítása előtt, hogy eleve elrendeltetés által, a bárány által megváltassunk, és hogy vissza legyünk vezetve te hozzád, elfogadhatóvá téve te neked, mintha soha nem is lett volna bűnbeesés. Szeretett Urunk, te Isten báránya, szívünkből köszönjük te neked, hogy ez az igazság. A bárányvére megtisztít minket, és mindent újjátesz. Te voltál a hibátlan bárány. Te rajtad megnyugodott Isten jó tetszése. Köszönöm neked ezt, ó Isten báránya. Méltó vagy te, Isten báránya, hogy vedd át a könyvet, és felnyisd annak pecsétjeit, és te elvégezted. Köszönöm neked ezt, és mindazok, akik be vannak írva ebben a könyvben, nevezetesen a bárány életének könyvében, aki megöletett. Ők figyelnek arra, amit a szellem mond a gyülekezeteknek. Felismerik a prófétai szolgálatot ebben a korszakban, és értesülnek a pecsétek megnyitásáról, és arról, hogy te, Uram, mit teszel ezekben a napokban. Köszönjük neked a Golgotát. Fogadd el hálánkat a megváltás tökéletes művéért. amely már megtörtént. Köszönöm neked, hogy már megtetted. Már most elfogadhatóvá lettünk téve Isten előtt, a bárány vére által, aki szent volt, és szent, és ma is szent, és ma is szószóló értünk. Ó, te bűntelen, hibátlan bárány! A te szádban nem találtatott hazugság, tökéletes voltál. Engedelmes, a kereszt halálig engedelmes, hogy engedetlenségünket feloldozd, és engedelmességedbe ágyazd, hogy minket, az emberek gyermekeit, Isten gyermekeivé tegyél. Itt vagyunk, Isten drága bárányja. Védj minket, és engedd, hogy valóban olyanná váljunk, amilyennél te tettél, vagy amit te formáltál, te végeztél. Isten színe előtt, nevezetesen szeplő és hiba nélküliek, fethetetlenek és kifogástalanok. Isten szeplőtlen bárányának tökéletes áldozata által létrehozva. Ma hálát adunk neked. Bocsásd meg hitetlenségünket, bocsásd meg ott, ahol csak részben láttuk a megváltást. Bocsáss meg nekünk, ó Uram, engedd meg nekünk, hogy egy mély betekintést nyerjünk a te üdvösséges tanácshatározatodba, ó Istenem, és megértsük azt, hogy ezt a te tanácshatározatodat végrehajtottad velünk. Igen, a te gyülekezeteddel. Hódolat és dicsőség legyen te neked, most és mindörökké. Jézus szent nevében. Amen.